A mi segítségünk és Isten tiszteletünk megáldása, megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Foglaljuk el a helyünket. Isten tiszteletünk kezdetén a 168. dicséretünket énekeljük, amennyiben szükséges a karzaton lévő másik lámpát is fel lehet gyújtani, és akkor jobban tetszenek látni. A 168. dicséretünk mind a négy versét énekeljük. Az első vers így kezdődik: Ó Atya Isten, irgalmas nagy Úr! Ezen a mai vasárnapon Isten ígére figyeljünk, ahogy az megvan írva most számunkra a Mózes első könyvében, a 35. részből az első 7 verset olvasom. Ezekben a versekben így van számunkra megírva Isten üzenete. Isten ezt mondta Jákobnak: készülj és menj föl Bételbe, telepedj le ott. Készíts ott oltárt az Istennek, aki megjelent neked, amikor menekültél bátyád Ézsau elől. Ekkor azt mondta Jákob a háza népének és mindazoknak, akik vele voltak: távolítsátok el az idegen isteneket, amelyek nálatok vannak. Tisztítsátok meg magatokat, és váltsatok ruhát. Készüljünk és menjünk föl Bételbe. Oltárt akarok ott készíteni az Istennek, aki meghallgatott, amikor nyomorúságban voltam, és velem volt az úton, amelyen jártam. Átadták azért Jákobnak a náluk lévő idegen isteneket mind, meg a fülbevalóikat is, Jákob pedig elásta azokat a cserfa alá, amely Sikemnél van. Majd elindultak, és Isten rettegésbe ejtette a környező városokat, azért nem üldözték Jákob fiait. Így érkezett meg Jákob Lúzba, azaz Bételbe, amely Kánaán földjén van, az egész néppel együtt, amely vele volt. Oltárt épített ott, és elnevezte azt a helyet Él Bételnek, mert ott jelentette ki magát neki az Isten, amikor bátyja elől menekült. A kegyelem Istene tegye áldotta az ő igéjét a mi szívünkben, jöjjetek, ezért imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, miközben keressük a magunk helyét ebben a világban, és miközben vándorlásainkban, gondolatban, szívünk mélyén helyről helyre érkezünk, újból és újból felmerül a kérdés, hogy békességet találunk-e ott. Ez az a hely, ahova azért jövünk, hogy megnyugodjék a lelkünk. Az emberi futás állandóan jellemzi az életünket. Sok mindent szeretnénk elérni, sok mindenhez szeretnénk eljutni, és megreked az életünk, megakad, és tele vagyunk olyan háborgással, amit nem tudunk önmagunkban lecsendesíteni. Zavar néha a múlt, zavar sokszor a jelen, kétségeskedésbe viszi az életünket a jövendő látása is. Amikor itt vagyunk te előtted, akkor szeretnénk belekapaszkodni az ígéretekbe, amelyek újból és újból megújulnak, mert bennünk valahol feledésbe merülnek. És olyan jó hallani, és olyan jó visszahallani, hogy még mindig gondviselő atyánk vagy nekünk. Így szeretnénk ma is töltekezni a te igéden keresztül bátorságot, vigasztalódást, erőt. Így szeretnénk rátalálni azokra az élethelyzetekre, amelyekben olyan kulcsfontosságú lenne tenni vagy dönteni. Segíts közelebb ezekhez. Kérünk, hogy áld meg Isten tiszteletünket, hogy ne csak emberi próbálkozás legyen az egek elérése, hanem valóban te tudjál aláhajolni, hogy megérintsd a mi lelkünket. Így kérjük a te szent lelked munkálkodását mi bennünk, hogy tegye áldottá a hallott és kapott igét. Amen. Az ige hirdetésére készüljünk közösen a 377. dicséretünkkel. 377. dicséretünknek az első versét énekeljük. Szent lélek, végy körül bennünket, szenteld meg szívünket. Igénket újraolvasom a Mózes első könyvének a 35. részéből, a 2. versből. Ekkor ezt mondta Jákob a háza népének és mindazoknak, akik vele voltak. Távolítsátok el az idegen isteneket, amelyek nálatok vannak. Tisztítsátok meg magatokat, és váltsatok ruhát. Foglaljuk el a helyünket. Kedves gyülekezet, akár prófétai szó is lehetne ez az alapige, ezzel a felszólítással, hogy távolítsatok el magatok közül minden idegen isteneket, amelyek nálatok vannak, és tisztítsátok meg magatokat, és váltsatok ruhát. A prófétai könyvekben valóban újból és újból előkerül ez a felszólítás, felkiáltás, néha egész dörgedelmes hangon. Most mégis valakinek úgy hangzik el a szájából, aki egy megtört ember, aki nagyon kereste az utat, nagyon kereste önmagát, nagyon kereste az isteni áldásnak a csodáját és valóságát, és már úgy megfáradva az élet történetének a vége felé közeledünk mi is így az olvasásban, mondja ki azokat a szavakat, amelyekbe már belefáradt ezen az úton, és amely valamiféle végeredmény hirdetés is a maga számára. Most is Zsák utcában van Jákobnak az élete, többször találkoztunk vele bibliaóráinkon, az ő történéseivel, vagy itt az Isten tiszteleten, és ez az utolsó nagy Zsák utca a gyermekei miatt történik, felelősségre lehetne őt is vonni, hogy milyen apa az, aki hagyja elfajulni eddig a dolgokat. A lánya esztelen cselekedete miatt, nem törődömsége miatt bajba kerül, aztán fiainak a gyilkos indulata majdnem elpusztít egy egész kisvárost, és egy haragos gyűlölet veszi körül őt is, és az egész családját is, és mennie kell. Nem maradhat ezen a helyen sem. És így megint menekülté lesz, és ebben a menekülésben felteszi a kérdést, hová fussak megint. Az embernek nagy kérdése mindig az, hogy hova tovább, és merre tovább. És egyszer csak ebben a gyötrődő helyzetben megszólal Isten, és azt mondja, hogy emlékezz arra, hogy mit ígértél. Emlékezzél, hogy amikor futottál és menekült voltál a testvéred haragja elől, akkor egy csodálatos látomásban találkoztál velem, és azon a helyen még emlékoszlopot is állítottál, és azt mondtad, hogy ide visszajövök, mert hogyha Isten végig gondot visel rólam, akkor ha visszatértem, akkor itt végleg dönteni fogok Isten mellett. Azt fogom mondani, hogy ő az én Istenem, és mellette maradok. Hát az ígéretedet váltsd be, menj vissza, fuss vissza az én színem elé. És akkor Jákob odalép a családja elé, odalép a vele lévők elé, és azt mondja, hogy akkor indulunk. De hogy ez az indulás hogyan kell előkészüljön, arról ez az ige még néhány dolgot elárul, és ezeket szeretném ide magunk elé hozni, hogy ő hogyan fog visszaindulni egy olyan zarándok útra, ahol valahol mindazt le kell vetkőzve, ami az egész életét eddig megbénította, ami mindig hozta azokat a nehézségeket, amelyekből nem tudott önmagától szabadulni. Református hitünkben nem nagyon vannak zarándok útra lehetőségek. Inkább olyan lelki értelemben vesszük ezeket, amelyek mindig arról szólnak, hogy az ember nekiindul egy célnak, valami olyan célt jelöl meg ilyenkor, amiben teljesebbnek érezte magát, amikor jobb helyen tudta magát, és afelé próbál újra visszajutni, és lelki értelemben is ez egy tusakodás. Ebben a tusakodásban már egyszer volt része Jákobnak, már harcolt a titokzatos valakivel, aki meg is bénította az életét, mint egy jellel, hogy tudja, hogy kivel harcolt és kivel küzdött meg, és most ez a bicegő Jákob újra nekiindul, hogy újra találkozzon Istennel. És amikor Isten találkozására készül, akkor három dologban megpróbálja ezt előkészíteni. Az egyik, hogy felszólítja azokat, akik idegen isteneket rejtegetnek a köpenyük alatt, az ágyuk alatt, a sátraikban, és azt mondják, hogy na, hozzátok ide ezeket. Gyűjtsük össze, és elviszem és eltemetem ezeket az idegen isteneket. Ezek rejtegetett valóságok voltak az életükben, nem ő rejtegette őket, hanem inkább valahol úgy tudomásul vette, hogy a többieknek kellenek. Valamiféle Isten szobrocskák lehettek ezek, környező népektől vették birtokba, mágikusnak hit eszközök voltak ezek, vagy gonosz erőktől óvó ékszerek, mert itt a fülbevalókat is említi az ige, valami olyanok, amelyekkel ők találkoztak az útjuk során, és azért gyűjtögették be őket, mert azt gondolták, hogy ezek is segítik őket a saját életükben, az előrehaladásukban. És most Jákob megáll, és azt mondja, szinte félhangosan a többiek színe előtt, hogy hát megpróbáltam mindezt összhangba hozni, de ez így nem megy. Nem mindent lehet mindennel összeegyeztetni, nem mindent lehet mindennel kibékíteni, és most muszáj egy döntést hozzak, és úgy döntöttem, hogy választottam Istent. Egy nagyon furcsa gondolat ez, pedig többször a Bibliában is előkerül, minthogyha az emberre lenne bízva az a döntés, hogy válasszon magának Istent. Jákob az az ember, aki születésétől fogva ki van választva Isten számára. Már Isten rég döntött Jákob mellett, és azt mondta, hogy én akarlak téged. És aztán csetlik-botlik ennek az embernek az élete, és egészen addig vezeti Isten, amíg egyszer csak azt mondja, hogy na most te is válassz engem. Ez egy viszont választás, és ebben a viszont választásban már ott van Jákobnak sok-sok tapasztalása, és ezekből a tapasztalásokból kellene most egy olyan döntést hozni, amellyel végleg leszámol minden más dologgal. Hogy eddig miért nem tette meg, az is nagy kérdés. Miért tűrte el, hogy a házában ott legyenek az idegen istenszobrocskák, hogy azok az emberek, akik vele együtt élnek, és néha őt is megkísértette, ennek mindenféle lehetősége, használják ezeket a varázsszereket a maguk javára. Talán éppen azért, mert ő is versenyeztette az isteneket. Melyik Isten tud engem megtartani? Amellett fogok megállni, amellett maradok én is. És mindig, amikor ezeket a régi történeteket olvassuk, megpróbálom elmondani, hogy ne gondolja azt senki, hogy ez valami ókori világnak letűnt dolga, hogy itt idegen istenekkel, meg idegen kis bármány szobrocskákkal bajlódunk egy-egy istentiszteleten, hanem ez az emberi életnek az örökös valósága. Hogy minden ember megpróbálja versenyeztetni az életében azokat az erőket, amelyekben bízik és gondolja, hogy megtartja. Hogy lássuk, hogy melyik lesz a legerősebb. És majd a győztesnek adom magam. És valóban ezek a versenyek néha csalók eredményt mutatnak. Az ember annyi mindenben kezdi jól érezni magát, és azt mondja, hogy na most kerültem a helyemre. És aztán ebben a jó helyzetben egyszerre csak jönnek a bajok. Először úgy alattomosan, először úgy észrevétlen módon, aztán úgy, hogy kezdenek megtántorítani engem, kezdem elveszíteni a reménységemet, elvesztem benne az egészségemet is, és aztán egyszer csak oda jutok, hogy úgy látszik, nem ő a legerősebb. Jákob most leszámol mindezzel, és azt mondja, hogy jó, én akkor választom azt az Istent, aki elindított ezen az úton. Az az Isten engem visszavár, és én megyek vissza. Óhatatlanul is eszébe jut az embernek a tékozló fiú története. A tékozló fiú, aki mindent elveszített, és amikor a mélypontján van az életének, akkor azt mondja, hogy nincs semmim, visszamegyek az atyai házhoz. Milyen érdekes, hogy ebben a párhuzamban, ha Jákobot nézzük, akkor az ő szegénysége éppen a gazdagsága. Hogy túl sok mindene van. Hogy az őt körülvevő gazdagság, az a sok állat, az a sok szolga, az a sok ember, az mind-mind azt hozta magával, hogy ő távolabb került Istentől. Néha a tékozló fiú történetét így kéne értenünk. Sok mindenünk van, túl sok mindenünk. És vannak közte olyan dolgok, amelyek nem élő valóságok. És erre Jákob azt mondja, hogy na ezeket gyűjtsük össze és temessük el. Ez egy kép, egy olyan kultikus szertartás ez most, ahol a nem működő isteneket, a halott isteneket összegyűjti, és azt mondja, hogy ások egy gödröt, és itt hagyom őket, nem viszem most már tovább. Az ember életében az egyik legnagyobb kérdés az, hogy megkülönböztesse az élőt, a nem élőtől. Hogy melyik az élő reménység, és melyik a nem élő reménység. Hogy melyik az élő hit, és melyik a nem élő hit. Hogy melyik egy élő kapcsolat, és milyen jellemzői vannak arra, és mi az, ami már nem működik, nem él. És egyszer csak ott megállni, és azt mondani, hogy akkor összegyűjtöm az életembe azokat a dolgokat, amelyek nem működnek. Amelyek nem kellenek. Amelyek hátráltatnak, amelyek mindig bajt hoztak nekem. És ott elásom őket. És így megyek tovább. Miután ez megtörténik, arra is felszólítja Jákob az övéit, és nyilván benne önmagát, hogy tisztítsátok meg magatokat. A megtisztítás, vagy a megtisztulás minden vallásnak valahol a jellemzője lett. A vallásban az emberek mindig valahol, valami különös úton és módon és eszközökön keresztül keresik azt, hogy hogy lehetne egy kicsit megszabadulni azoktól a lelki terhektől is, amiket hordoz az ember. Hogyan lehet újra tiszta az ember? Jákobnak nincs vallása. Jákob nem keresztény ember, nem kell elvárni keresztény magatartást tőle. De még csak nem is lehet azt mondani, hogy ő zsidó vallású ember. Őneki nincsen temploma, őneki nincsen papja, őneki nincs senki, aki megmondaná, hogy mihez nyúljon. Őneki csak találkozásai, sejtései vannak, hogy vajon Isten milyennek akarja látni az embert. De ő is érzi, hogy az egész életét valahogy elborítja az, amitől ő meg akar szabadulni. És ezt meg lehet fogalmazni, igen, ezekkel az ismert fogalmakkal, hogy a bűnnek van szennye, vagy hogy a bűnnek van terhe. Ezek ilyen vallásos kifejezések lettek, és azt gondoljuk, hogy olyan félelemmel tölt el bennünket, hogy valami különleges behatásokon keresztül kell menjen az ember, és kifordul majd aztán a maga életéből, hogyha mi ennek részesévé válunk. Jákobnak egy teljesen egyszerű emberi életérzése van, hogy koszos vagyok, és ezt valakinek le kell vennie rólam. Az az ember, aki érezte ezt testi mi voltában, az talán lelki mi voltában is egy kicsit jobban át tudja érezni ennek a fő üzenetét. Aki már érezte azt, hogy milyen jó lenne megtisztálkodni, milyen jó lenne lefürödni, milyen jó lenne tisztának érezni testben is magamat, az az ember tudja, hogy erre is milyen nagy lelki szükségletünk van. Református hitünknek is megvan két nagyon szép jelkép, ami pont ehhez köt bennünket. Az egyik a keresztség, a másik pedig az úrvacsora. A mai nap is megterítettük az úrasztalát, és Jézus azt mondja, hogy aki a keresztségben már teljesen megfürdött, annak nem szükséges újból és újból megfürdenie, de ide kell jöjjön lábat mosni az Isten szín előtt, mert annak az élete is újból és újból bepiszkolódik. Az ember ehhez megpróbál hozzárendelni valami katartikus élményt, hogy a megtisztulásban egy kicsi önsanyargatás legyen, hogy benne legyen valami kis maguknak csinált fájdalom is. Az ember valahogy így próbál vezekelni a bűneiért. Mi magunk sem tudunk ezzel a helyzettel mit kezdeni, hogy ide jövök az Isten szín elé, ott kapok egy darab kenyeret, és kapok egy korty bort, és akkor én még mit tegyek azért, hogy az Isten tényleg megtisztítson, hogy engem tényleg elválaszol azoktól a dolgoktól, amelyekkel nekem nehéz megküzdenem, és nehéz így együtt élnem. És ilyenkor az ember vagy ígéretet tesz, Vagy megpróbálja valahol tényleg a bűnbánatba belevinni magát, és azt mondani, hogy én egy olyan ember vagyok, aki nem is érdemlek semmi jót. Van egyfajta megközelítés emberi oldalról, amit itt most Jákob tesz. Egyfajta előkészület. Én megyek az Isten felé, és meg akarok szabadulni mindattól, amit eddig cipeltem. De nagyon jól tudom, hogy amikor majd az Istenhez megérkezem, mindettől csak ő tud végleg elválasztani engem. Az Isten adja meg a maga megbocsátásában az igazi tisztaságot. De nyilván az oda vezető úton mégis megpróbál az ember magáról valami sarat levakarni. Jákob ezt várja azoktól, akik vele vannak. És ezt próbálja meg ő is. Sokszor megpróbálta már. Hányszor próbált újat kezdeni? És olyan nehezen ment. És most visszaindul még egyszer oda, ahol még talán új lehetőséget kap erre. Az életünkben azt hiszem, hogy az Istenhez közeledés valahogy mindig így van. Aki a templomba készül, és végig gondolja azt, hogy én most az Isten előtt fogok megállni, számol azzal, hogy ki ő. Számol azzal, hogy mit hordoz. Még talán el is szégyeli magát, és azt mondja, hogy hát én így menjek az Isten elé. Hogy tudom, hogy mit gondolok magamban. Hogy tudom, hogy vannak indulataim. Hogy tudom, hogy van olyan az életemben, amire azt mondaná az Isten, hogy te jó ég, hát te ezt így akarod elrendezni. De mégiscsak minden fájdalmamat legyőzve idejövök, és azt mondom, hogy hát ítélj meg, ha meg akarsz ítélni, de én ezt így nem bírom. és akkor odaérkezik majd, és ott megújul megint az ígéret, és amikor én megérkezem ide, és megújul az ígéret, és az Isten azt mondja, hogy de én nem haragszom rád, de én megpróbálok elválasztani attól, csak te se ragaszkodj hozzá, ami nem kell az életedbe, akkor megtörténhet olyan változás, amire szükségünk is van. Még egy mozzanata van ennek, szintén egy jelképes cselekedet. Azt mondja Jákob, hogy váltsatok ruhát. Ez a kép többször visszatér a Bibliában, és mi is nagyon jól ismerjük ennek a magyarázatát. A belső változást kifejező külső jel ez tulajdonképpen, ahol az ember egy kicsit láttatni is akarja, hogy benne most változás megy végbe. Ezeket mindig valahogy úgy éli meg az ember, hogy mintha ezek ránk lennének kényszerítve, hogy ez majd egy kényelmetlen viselet, hogy az embernek ünneplő ruhába kell lennie, hogy az ember felölt valamit, ami szép és jó, de mégis olyan viselhetetlen a hétköznapokban, nem lehet állandóan abba lenni, mert az embert szorongatja, korlátokat szab neki. Hazamegyek a templomból, lehúzom a nyakkendőmet, és fellélegzem, hogy na, milyen jó megint egy kicsit könnyeden a szabadságot átélve léteznem. És azt gondoljuk, hogy az Isten által felkínált ilyen átöltözési lehetőségek is erről szólnak, hogy valahol elveszítek valamit a szabadságomból, a kényelmemből, és az Isten majd egy uniformist így rám kényszerít, és azt mondja, hogy na, ezt kell viseld. És akkor én majd ott fogok feszengeni benne, hogy sose szerettem a vasalt nadrágot, mert farmerbe jártam mindenhova. És akkor persze megvannak ezek a hagyományos gondolatmenetek is, hogy hát ha bejössz a templomba, akkor tessék felvenni egy kicsit elegánsabb ruhát, egy rendesebb ruhát, hát az Isten elé állsz, nem akármilyen helyzet ez, ez ellen is néha lázadunk, és azt mondjuk, hogy de nem ez számít, hanem csak a lelki öltözet. Váltsatok ruhát. Miért olyan jelentős ez? Miért van mégis mindig kihangsúlyozva, miért kerülünk mindig összetűzésbe ezzel a gondolattal is, hogy miért kell nekem kívülről is más lenni? Nem akarok képmutató lenni, ez vagyok. De az Isten talán egész máshogy látja ezt az egész kérdést. Ő sokkal inkább azt gondolja, hogy a jelenlegi öltözetem sok mindenre nem alkalmas, amiben ő viszont szívesen látna engem. Kinek olyan kényelmes a gyászruháját viselni? Miért jó ez? És mégis mennyire megszokjuk, és mégis mennyire benne maradunk. És ez nem megint csak egy hagyomány ellen való lázadás, hanem tényleg úgy van, hogy az ember ezt felölti, mert mély a fájdalma, mert ezzel is kifejezi azt, hogy én vagyok az az ember, aki elveszítettem valamit. De azért nagyon jól tudom, hogy én ezzel nem járhatok az életem végéig. Egyszer eljön az idő, hogy ruhát kell váltanom. És amikor az a sok-sok erőlködés, amivel tele van az életem, úgy meggyűri, és viseletessé teszi ezt az életet, akkor utána rájövök arra, hogyha engem ebből valaki nem újít meg, és nem ad egy más öltözetet, akkor ebben nem fogom tudni végigcsinálni. Sokszor nem is azt a ruhát hordjuk, akik mi vagyunk. Mások öltöztettek bele, és azt gondoljuk, hogy ez a viselet, ez majd illik is hozzánk. És Isten meg azt mondja, hogy ez nem a te ruhád, ez nem te kéne legyél, ez nem te vagy. És Jákob is végig mindenféle helyzetében ott viselte azt, akiről azt gondolta, hogy ez vagyok én. És az Isten egyszer csak megszól, és azt mondja, hogy te is, és ők is most már átöltözhettek. Persze ehhez a képhez is legjobban párhuzamként talán az kívánkozik, amikor a Jézusi példázatban a nagy vacsorán ott ülnek a meghívott vendégek, és mindenki ott van az ünnepi ruhában, amit a gazda kínált fel mindazoknak, akik beléptek az ő házába, és akkor a gazda szeme megakad, és azt mondja, hogy hát barátom, rajtad nincsen ünnepi öltözet, hát te hogy jutottál idebe? És azt az embert megfogják, és a történetben az van, hogy kidobják a mennyegzőről, a királyi vacsoráról, és azt mondják, hogy neked itt semmi keresnivalód nincsen. Mindig úgy meg is botránkozunk talán ezen a gondolaton, hogy meg ott is ellenkezik a lelkünk ezzel a gondolattal, hogy de hát miért nem vagyok én így jó az Istennek? Hát ha az Isten azt mondja, hogy engem úgy szeret, amint vagyok, milyen szép ez az ének, majd fogjuk megint énekelni az úrvacsoraosztásnál, amint vagyok, sok bűn alatt, hát te engem így elfogadtál, ez az én viseletem. És erre azt mondja az Isten, hogy de ez nem te vagy. Az, hogy te most így nézel ki, most az nem azt jelenti, hogy téged ilyennek alkottalak. Az nem azt jelenti, hogy neked így is kellene kinézned, hanem el van készítve az a valód is, amit ha felöltenél, akkor lennél az én gyermekem igazán. Pál apostolnak sok gondolata van erről, már ezeket nem is szeretném ide idézni és citálni, amikor végig azon tusakodik az egész saját életének a végig gondolása alatt, hogy ki voltam és ki lettem. Mi voltam és mivé lehettem. És ez nincs befejezve, még a mi életünkben sem. Az Isten gyermekeinek valljuk magunkat, de az Isten gyermekei igazából az Isten elgondolásában nem olyanok, mint amilyenek mi vagyunk. Odáig még sok mindennek kell történnie bennünk, odáig még sok mindent kell megélnünk, és azokban a dolgokban ott lesz az Istennek a mindig visszafogadó szeretete. Jákob így indul el. Első mozzanatként elássa mindazt, amire nincs szükség. Második mozzanatként megpróbálja megtisztítani önmagát, de tudja, hogy igazán az fogja minden nyomorúságtól elválasztani, akihez megérkezik. És utána ruhát kell váltani, és azt mondani, hogy akkor nem az leszek, akinek gondolom magam, hanem az, akinek az Isten akar gondolni engem. Elcsendesedve egy kicsit próbáljuk oda tenni párhuzamba magunk életét, a jákobi sors mellé. Mindazok a küzdelmek, amik benne voltak, megvannak bennünk is, és az a vágy, ami benne volt, és amellyel közeledni akart az Istenhez, ott van bennünk is. Még talán ez a minden küzdelemben elbukó, vagy néha rossz eszközökhöz nyúló ember is segíthet bennünket jobban megismerni önmagunkat. És segíthet közelebb ahhoz, aki oly sokszor már megbizonyította azt, hogy milyennek szeretné látni az életünket. Engedjük, hogy errefelé tudjon terelni és vezetni most is minket. Amen.